Az elmúlt hetekben több szakmai fórumnak volt előadója a Gyermek és Családjóléti Központ vezetője, Lengyelné Pogácsás Mária. A szakember igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy segíteni tudjon a gyermekeknek és a családoknak. Pogácsás Mária azt mondja, az utóbbi években népszerű lett az adományozás, amelynek egyik kulcsa az, hogy a támogató személyesen is találkozhat azzal a családdal, akit segíteni szeretne. Lengyelné Pogácsás Máriával Pokrovenszki Gergely beszélget.
Lengyelné Pogácsás Máriát köszöntöm itt az Európa Rádió stúdiójában, és a legutóbb például nyíregyházi ifjúságért kerekasztal beszélgetésetek volt. A fiatalokkal hogyan tudtok kommunikálni?
Hát rögtön belevágtunk a dolgok lényegébe, hiszen talán az egyik legnehezebb dolog, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat megszólítani, amióta az ifjúsági kerekasztal létrejött. Ez az egyik legnagyobb feladatunk és kihívásunk, bár azt gondolom, hogy most nagyon aktív diák polgármester, illetve diák önkormányzata van Nyíregyházának, úgyhogy egyre könnyebb a dolgunk, de azért nehéz, mert fiatalokról szakembereknek beszélni, illetve az ő ügyükben tenni, az csak úgy lehet, hogyha a fiatalokat megkérdezzük. Számos törekvés, illetve kutatás, akár a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a kutatása, akár különböző szakemberek kutatása igazolja azt, hogy azért a COVID nem tett jót, nyilván ezt tudjuk minden területen, de ez nagyon igaz a fiatalokra is, mert az, aki eddig is be volt zárkózva, az most a COVID idején az még jobban, illetve még nagyobb tábora lett annak, aki ül a gépek kütyük előtt, és nagyon nehéz kimozdítani, és ami talán a legnehezebb, ez a társadalmi felelősségvállalás a fiatalok részéről. Ugye nagyon sok olyan akciót szerveznek az ifjúsági kerekasztal tagjai látókörében élő fiataloknak, ami arról szól, hogy megmozduljuk, kicsit hallassuk a hangunkat, illetve ugye ami az aktualitását adta most az ifjúsági kerekasztal konferenciának, az a tehetséggondozás. Ugye ebben a témában azt gondolom, hogy Nyíregyháza élen jár, most nyert egy díjat, a Tehetségbarát Önkormányzat díj. Ugye ez is arról szól, hogy nagyon sok fórumon és nagyon sok platformon ez egy fontos terület, hogy a fiatalokat hogyan lehet megszólítani, de ezen túl hogyan lehet felkarolni, hogyan lehet a helyi felsőoktatási intézményekbe diplomát szerezniük, és utána hogyan lehet itt Nyíregyházán letelepedni. És ugye itt most elindultunk az oktatástól, és eljutottunk addig, hogy mitől lesz élhető a fiatalok szempontjából egy város. Úgyhogy Nyíregyháza mindezekben a témában nagyon jól otthon mozog, nagyon sok pályázatot nyer, és nagyon sok törekvése van.
A fiatalok miről számoltak be? Nekik számukra mi jelent a legnagyobb problémát?
Talán kezdhetjük a közösséggel, mert ahhoz, hogy egy városban letelepedjen, ahhoz, hogy itt megtalálja önmagát, hogy a helyi lehetőségeket kihasználja, azért kell egy közösség. És ez egy olyan mozgatórugó, ami szerintem mindennek a nyitánya. Tehát itt megint visszautalok a COVID-ra, azért ez az időszak nem arról szólt, hogy a közösségeket építsük. Persze nyilván ott van a média világa, illetve a közösségi média, ahol megtalálták addig is, illetve a COVID alatt is a fiatalok egymást, de hát azt tudjuk, hogy ez az arctalan média számos veszélyt is rejt magában, úgyhogy az a személyes kötődés és a személyes közösség talán ez, amire gondot kell fordítani.
Ha már a médiát és a fiatalokat említetted, az utóbbi napokban egyre jobban felszínre kerül az iskolai bántalmazás témája. Ti ebben mit tudtok segíteni a fiataloknak?
Egyrészt a Család és Gyermekjóléti Központnak 2018-tól vezettük be azt a szolgáltatását, amit úgy hívunk, hogy óvodaiskolai szociális segítő munka. Így már 3 éve jelen vagyunk a Nyíregyházi járás 125 intézményébe, óvodákba, általános és középiskolákba, valamint kollégiumokba. Éppen tegnap a köznevelési tanácson is arról adtam egy kis beszámolót, hogy ez a 3 év nagyon-nagyon jó volt arra, hogy az iskolák, a szülők, a pedagógusok megismerjenek minket, a munkánkat, és hogy nagyon jól együtt tudjunk kooperálni, hiszen ez a lényeg. A pedagógusok, akik oktatási, nevelési tevékenységet végeznek, és mi, akinek az a feladata, hogy a szociális hátteret, a szociális problémákat próbáljuk enyhíteni. Én azt gondolom, hogy a gyerekek viselkedéséből fakadó problémákat a legtöbb esetben a családban kell keresnünk. Családban gyökereznek azok a gondok, problémák, amit aztán a gyerek a viselkedésével bevisz az iskolába, Egyébként ők tünethordozók a legtöbb esetben, tehát ezért is kell a hátteret megvizsgálnunk. Az, hogy ma nagyon gyakori a kiskorúakat érintő agresszivitás, bántalmazás, ez sajnos tény, és ma már halálos áldozatot is kívánt, és éppen ezért próbálunk kutakodni is a témában, mert hogy a Voda iskolai szociális segítőnek állandóan tanulnia kell, és állandóan fel kell vennünk a társadalom adta a kihívásokat, illetve az azokra való reakciót. Dr. Jármi Évát hívtuk el az ifjúság konferenciára, ő egy pedagógiai szakpszichológus, és neki nagyon jó kutatása, illetve kis csapatának kutatásai vannak az iskolai bántalmazásról, és ami nagyon megragadta a figyelmünket, az az, hogy egy iskolai bántalmazásban a bántalmazó gyereknek azért ez a viselkedése, mert ő ezzel tud érvényesülni, ő ezzel tud kitűnni, ezzel tud egyfajta hatalmat szerezni magának, és ez azért probléma, mert ezt otthon nem kapja meg. Tehát nincs az a természetes támogató környezet, amiben ő valamilyen úton-módon tudna érvényesülni, és ezért ezt a módját válaszza annak, hogy kitűnjön, ezért köré csoportosulnak olyan diákok, gyerekek, akik szintén a támogatók. Egyébként a szakemberek szerint talán nem is az az egy bántalmazó, hanem az őket körülvevő sugalmazók, talán még a rosszabb kategória, és ugye van az áldozat. És gyakorlatilag ezt csak úgy lehet leküzdeni a szakemberek és a kutatások szerint, hogyha az, aki az áldozat, a köré gyűlnek azok az emberek, akik gyakorlatilag az iskolában a nézelődők, és egyfajta egyensúlyt próbálunk ebben megteremteni. Ugye nagyon, nagyon sok esetben ilyenkor mi a reakció, ugye akár a pedagógusok, akár a szülők, akár a szociális szakemberek is kikapják azt az egy gyereket, aki a bántalmazó szerepében lép föl, holott azért ez sokkal összetettebb és sokkal nagyobb energiát igénylő feladat.
Voltál egy előadáson Debrecenben, ahol szintén a COVID volt a téma, és voltak COVID árvák is itt, és erről volt szó. Nyíregyházán nincs COVID árva.
Hát a mi látókörünkben, tehát az intézmény látókörében nincs, ezt tudom mondani, de ahogyan a számadatokból én hallottam Debrecenben, van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, sőt jó néhány olyan gyerek van, aki már igényelte is ezt a támogatást. Ugye a köztársasági elnök úrnak a felesége, a dr. Herceg Anita asszony hívta létre a Regőci Alapítványt, és ez a COVID árvák megsegítéséért jött létre. Sokrétű a támogatás, anyagi támogatást is lehet igényelni, ugye most első körben ez volt a legfontosabb, és utána a mentális támogatás, ösztöndíj programok, tehát ugye nagyon széles körű az a szolgáltatói paletta, amit ők kínálnak, és a család és gyermekjóléti központokkal fognak együtt működni, illetve már működnek együtt, hiszen mi vagyunk az a terepen dolgozó szakembergárda, akik nyomon is tudják követni, hogy aki a támogatást megkapta, ő hogyan boldogul tovább az életben.
Mondtad, hogy terepen is dolgoztok, pontosan mondjuk ez a mai napon ez mit akar majd?
Nyíregyházán 7 irodában tevékenykednek a kollégák, a családsegítők és az esetmenedzsereknek is már a munkaköri leírása is úgy szól, hogy 40 órából 20 óra kötött, 20 óra kötetlen, tehát mi a szakmai munkánk felét a családok lakó környezetében töltjük el, illetve ugye a különböző szolgáltatásokban, amit nyújtunk. Ez azért nagyon jó dolog, mert mi vagyunk az az intézmény, az a szervezet, ahová nem csak ilyen futószalagszerűen bejöhetnek az emberek, és segítséget kérhetnek, hanem megláthatjuk azt, hogy milyen lakókörnyezetben, milyen természetes támogató környezetben hogyan élnek, és így jobban tudunk segíteni az ő problémájukon. Szerintem nálunk a kulcs szó a bizalom. Egész évben gyűjtjük az adományokat a lakosság részéről, és ebben is szerintem azért vagyunk sikeresek, mert hogy mi oda juttatjuk, ahol valóban szükség van rá, és nagyon sokszor a felajánlót hozzuk össze a rászoruló családokkal, természetesen a rászoruló családok beleegyezését követően, és mindenki láthatja, hogy hová megy a támogatás, és milyen nemes célokat lehet ezzel elérni.
Mondj egy-két konkrét példát akkor erről.
A tavalyi évben szerintem csúcsot döntöttünk a karácsonyi adományokkal, hiszen 331 gyereket tudtunk megajándékozni a karácsony előtti időszakban, és a családjukat. Tehát ez azt jelenti, hogy minden gyereknek nagyon szép ajándékokat tudtunk adni, és nagyon nagy mennyiséget, plusz a szülőknek pedig tartós élelmiszerbe állítottunk össze csomagokat, és még karácsony után is folytatódott, és közel egy 150 családot még megajándékoztunk. És egyre több az a kérés a felajánlók részéről, ugye mi lakossági adományokból tudunk élni elsősorban, és az a kérés nagyon sokszor, hogy ők személyesen tudják átadni ezeket az ajándékokat, és amikor ebbe a családjainkat megkérdezzük, ők ebbe beleegyeznek, akkor ez egy olyan érzelmi töltettel teli találkozás, ami megváltoztatja egyébként az adományozó felet is. Mert ezért tudjuk, valljuk be őszintén, hogy ezért nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy adjunk pénzt, adjunk azt, és aztán nem tudjuk, hogy mi ennek az útja. Na, mi pontosan ezt szeretnénk kikerülni. Egyébként egész évben a ruharaktárunk is működik, bútoradományokat is fogadunk, és ugye nagyon, tehát volt arra is példa, hogy mondjuk aki bútort ajánlott föl, mondta, hogy ő berendez egy komplett lakást, csak akkor ő hagy menjen ki, és hagy nézze meg, hogy mire van szükség. És itt mindig a szociális érzékenységet is tudjuk növelni, akarva, akaratlanul.
Ez most is egy aktuális téma lesz, hiszen itt a karácsony most már itt kopogtat az ajtónkon, és gondolom erre is, miért idén is készültek.
Így van, most már gőzerővel kezdjük a kampányunkat. Szoktunk egyébként plakátokat is készíteni, szóróanyagot, amit az iskolába szoktunk eljutatni, ugye az óvodaiskolai szociális segítők révén, és újra nyitva vannak a kapuink, és várjuk a lakosságtól az adományokat, hiszen azért igazából még mindig nem vagyunk túl a Covidon, és ez a pandémia az még mindig érezteti a hatását. Reméljük, nem lesz súlyos, vagy lehetve ennél súlyosabb, de hogy szükségünk van a támogatásokra, hiszen a látókörünkben, tehát éves szinten egy 6000 fővel foglalkozunk a nyíregyházi járás területén.
Az elmúlt hetekben több szakmai fórumnak volt előadója a Gyermek és Családjóléti Központ vezetője Lengyelné Pogácsás Mária. A szakember igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy segíteni tudjon a gyermekeknek és a családoknak. Lengyelné Pogácsás Máriával Pokrovenszki Gergely beszélgetett az elmúlt percekben.